Oh, hello, hello. Oké. Hát akkor imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a jelenlétedben, és köszönjük, Uram, azt, hogy te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy te pontosan ismered a mi formáltatásunkat, pontosan tudod, hogy miből vagyunk, tudod a képességeinket, tudod a gyengeségeinket, tudod azt, hogy mi az, amit még át kell formálni ahhoz, hogy azzá legyünk, akivé te terveztél bennünket. Köszönjük, Uram, hogy a te terved az csodálatos a mi életünkre vonatkozóan, és köszönjük, Uram, azt, hogy engeded, hogy ezt a tervet meglássuk, megéljük. Köszönjük, hogy bízhatunk benned mindvégig. Kérünk téged, hogy legyél itt velünk, és frissítsd fel a szellemünket. Uram, azért jöttünk el, hogy tiszteljünk téged, de ahogyan tisztelünk téged, Uram, várjuk azt, hogy megérints, átformálj minket. Tudjuk, Uram, hogy a szívünket egyedül te vagy képes átformálni. A szívünk gonoszságát, csalárdságot, minden, ami abban van, Uram, azt csak te tudod kitisztítani. Te tudsz új szívet adni nekünk. Kérünk téged, hogy itt ülünk a lábadnál, gyere és szolgálj felénk, és az igéd által, a lelkeddel, dicsőségről dicsőségre építs bennünket, ahogyan gyönyörködünk te benned. Köszönjük neked, Jézus. Te nevedben kérünk. Amen. Amen. Hát lapozzunk a Jakab 1-hez. És miközben odalapozunk, szeretném mondani, hogy mai nap arról fogok beszélni, hogy Isten hogyan használja a kísértéseket az életünkben, és arról, hogy ezekkel a kísértésekkel mit lehet kezdeni, hogyan lehet az életünkben ezzel valamit kezdeni, hogyan lehet meglátni a szerepét az életünkben. A Jakab 1-ben fogjuk olvasni a 13-as verstől. Senki sem mondja, amikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamba bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ne tévjejegjetek, szeretett atyám fiai. Itt ezekben a versekben Jakab szenvedések alatt lévő keresztényekhez szól, és az egyik nagyon fontos gondolat, amit közvetíteni akar, hogy megértsük, hogy mi is a kísértés és mi is a bűn között a különbség. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos megértenünk, mert nagyon sokszor a kettőt össze szoktuk keverni. És nagyon sokszor feleslegesen kárhoztatjuk magunkat azért, mert egyáltalán kísértések érnek bennünket. Biztos ismerős az a gondolat sokotok fejében, hogy miféle keresztény lehetek, hogy ilyen kísértések érnek engem, vagy hogy kísérthető vagyok. Már hány éve, hogy az Úrral járok, és ez a dolog még mindig probléma, még mindig nehézség az életemben. És nagyon sokszor teljesen feleslegesen kárhoztatjuk magunkat ilyen dolgok miatt, mert a kísértés önmagában az kísértés. Jézus is kísértés alatt volt. Nézd meg az evangéliumokba, őt is érte kísértés. Az, hogy kísértés ér, az egy teljesen normális dolog az életnek a része. Itt a 14-es versben is mondja az ige, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja az ő saját kívánsága. Nem az a kérdés, hogy lesz-e kísértés az életemben, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy amikor jön, akkor mit teszek vele, mit fogok vele kezdeni. A bűnre való kísértés tehát nem bűn, az csak bűnre való kísértés. A kérdés az az, hogy mit kezdek vele. A kísértés akkor lesz bűnni, hogyha megfogam. És ez a görög szó egy nagyon egyszerű görög szó, szó szerint azt jelenti, hogy együtt fogadni, egymást fogadni. Ugyanezt a szót használják akkor is, amikor egy gyermek megfogan. Amikor a két ivarsejt találkozik, hogyha nem fogadják egymást, akkor nem történik semmi. Akkor történik valami, amikor az egyik ivarsejt, a petesejt fogadja a hímivarsejtet, és egyesülnek. Amikor egyesülnek, akkor történik meg ez az együttfogadás, ez az egyesülés, és akkor valami egészen új dolog kezdődik, egy teljesen új élet, valami teljesen más kezdődik. És ugyanígy van a kísértés esetében is. Mindaddig, amíg itt van az akaratom, és itt van a kísértés, de a kettő együtt nem egyesül, semmi más nem fog történni, mindössze annyi, hogy kísértve vagy. De abban a pillanatban, ahogy az akaratod befogadja a kísértést, és egyesül vele, valami új születik meg. De ez az új dolog nem életet, hanem halált hoz. Ez az új dolog az ige szerint a halál, a bűn. Ez lesz a bűn. Amikor a kísértés egyesül az akaratunkkal, amikor már mi is akarjuk azt. És ez a dolog az ember szívében történik meg. A példabeszéd 14-14 is pontosan erről beszél, hogy a szívben kezdődik el ez a dolog. De hogyha megnézzük a hegyi beszédet, Jézus ugyanerről beszélt, ugye, hogy a szívben történő vétkezés, bűn, az már olyan, mint hogy elkövetted volna, a szívben kezdődik el a dolog. De a szívben úgy kezdődik el, amikor a kísértéssel egyesül az akaratod. Ezt azt hiszem nagyon fontos tudnunk, mert így helyre tudjuk magunkat tenni. Látjuk azt, hogy hol járunk a kísértéssel való harcban, mit kezdünk a kísértésekkel. Az a gáz, amikor elkezdünk a kísértéssel foglalkozni. Ez a megfoganás akkor kezd el történni, amikor elkezdünk gondolkozni rajta. Amikor odaszálljuk a gondolatainkat, az időnket, kezdjük élvezni, és kezdjük ugyanazt akarni, amire a kísértés von bennünket. Én nekem nagy bátorítás volt mindig is Spurgeon és az ő munkássága, és akkor olvastam róla, hogy ő rengeteget küzdött szexuális kísértésekkel, és nem értette. Annyira tépelődött rajta, hogy nem tudott vele mit kezdeni, és az nagyapjával beszélt ezzel kapcsolatosan, aki szintén lelkész volt, és a nagyapja csak annyit kérdezett tőle, hogy fiam, ezek a gondolatok, ezek a te gondolataid, élvezed ezeket? És azt mondta, hogy nem, szét tudnám tépni az agyamat, utálom az egészet. Na hát, ha nem a te gondolataid, akkor mit foglalkozol velük? Nagyon sokszor pont így csúszunk el, hogy amikor jön a kísértés, jönnek a gondolatok, helyet készítünk neki a szívünkbe, és elkezdünk gondolkodni. A görögben van egy kifejezés, ami a vendégváráshoz kapcsolódik. Amikor behívsz valakit, és vendégül látod, és leülteted, ugye amikor valakit behívsz, már beengeded az otthonodba, helyjel kínálod, elkezd el vele beszélgetni, megkérdezed, hogy mi az, amit szeretnél, hozol neki ezt, hozol neki azt, és egy idő múlva már te szolgálod a vendéget. Hogyha a kísértést így beengeded, és az akaratodba helyet adsz neki, helyjel kínálod, elkezd el vele beszélgetni, megkérdezed, hogy mit szeretne, akkor azon kapod magad, hogy már megszületett az a halált hozó dolog, a bűn a szívedben, valami új indult el, mert az akaratod egyesült a kísértéssel. Úgy gondolom, hogy éppen ezért a csata pontosan ott dől el, hogy mennyire engeded, hogy az agyadban a kísértések megfogadjanak, mennyire engeded azt, hogy a kísértések ott legyenek a fejedben. Greg mondta mindig régen, nem tudom, ki emlékszik rá, hogy arról nem tehetsz, hogyha egy madár elrepül feletted és leszar, de arról igen, hogyha fészket építesz a fejeden neki. Ugye? Ez egy nagyon jó kép ennek. Jönnek a gondolatok, mennek a gondolatok. De az, hogy beengeded és helyjel kínálod és szolgálod, ott egyesül a két dolog. Akarat és kísértés, és megszületett a bűn. Egyrészt ezt azért fontos tehát tudnunk, hogy ne tépjük magunkat olyan dolgok felett, ami miatt nem kell tépni magunkat. Jézust is kísértette a sátán, bennünket is fog. Mindenféle kísértés van. Legyen ez akár egy indulat, amiről Jani beszélt, biztos ő az egyetlen ilyen indulatos közöttünk, hogy ott a hirtelen harag, nem is tudom. De vannak ugye más dolgok is. Van, akinek a szexuális kísértések a gyengé, van, aki nem bírja abba hagyni a zabálást, van, akinek a lustaság. Kinek mi a kísértés? Nem tudom, hogy neked mi a legnagyobb kísértés az életedben, azt te pontosan te tudod. De az biztos, hogy az ellenség tudja, hogy hogy húzza ki a lábat alollad. És ezért nagyon fontos tudnod, hogy hogy tudj megállni ebben. Én úgy gondolom, hogy erre az egyik legjobb példa a Bibliában Józsefnek a története, hogyha az 1 Mózes 39-hez odalapozol, akkor szeretném, hogyha egy pár dolgot megnéznénk az életéből, hogy ő hogyan állt meg akkor, amikor jött a kísértés. Ugye Jakab szerint ez nem egy olyan dolog, ami nem jön az ember életébe, jön vagy nem jön, hanem jön. És a kérdés az az, hogy mit kezd el vele, amikor ott van. Az 1-es verstől 12-es versekig olvassátok el odahaza. Most nem fogunk időt tölteni vele. Úgyis végig fogjuk majdnem olvasni az egészet, de mindenképpen olvassátok el, hogy lássátok a képet. Amit én az első részekből szeretnék kiemelni, az az, hogy József egy fiatal ember volt, akinek Isten kegyelme, Isten elhívása volt az életén. Nagyon sok lelki ajándéka volt, nagyon nagy ajándékokkal rendelkezett, és tudjuk azt, hogy Istennek egy óriási terve volt Józseffel az életén keresztül. Azt is megtudhatjuk ezekből az ige szakaszokból, hogy József egy rendkívül jó megjelenésű ember volt, egy nagyon jó kiállású valaki, és hát számítások szerint körülbelül 17 éves lehetett. Most akik itt 17 évesek, azok tudják, hogy mit jelent a kísértés. Akik nem 17 évesek, még azok is tudják. De az biztos, a nagyon ügyes felmérők, nem tudom, kik foglalkoznak ilyeneket, de felmérték, hogy 17 éves korodban a legnagyobb szexuális vágyad van. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ezt választja életszakmának, hogy ilyen felméréseket készít, de ez a helyzet. Na most, ez miért fontos nekünk? Hát nekünk egyetlen egy dolog miatt fontos ez. Az, hogy József itt egy olyan kísértéssel áll szembe, ami neki a legnagyobb volt az életében, ami neki a legnehezebb volt. És ebből tudunk tanulni, mert akár ez a terület a te legnagyobb kísértésed, akármi más az életedben, megtanulhatod azt, hogy ahogy József megállt ebben a kísértésben, és nem engedte, hogy az akarata egyesüljön a kísértéssel, úgy megtanulhatod te is, hogy mit tehetsz ennek érdekében. Azt tudjuk, hogy Józsefnek ez egy nagy kihívás lehetett. Amikor ugye Potifárné odajött és folyamatosan nyaggatta, hogy aludjon vele, ez egy folyamatos dolog volt. Hát tudod képzelni, hogy nap mint nap jön a kísértés és dörömböl az ajtódon, és szinte követeli, hogy engedd be őt. Potifár felesége valószínűleg nem lehetett egy ronda nő, ezt onnan tudjuk, hogy általában a gazdag férfiaknak nem ronda a feleségük valami miatt, még akkor is, hogyha a férfi nagyon ronda. De nem csak onnan tudjuk, onnan is tudjuk, hogy amikor jött Potifárné, akkor József ott hagyta a kabátját Potifárné kezébe, és elfutott. Hogyha ronda lett volna Potifárné, akkor visszaszerezte volna a kabátot, de tudta, hogy veszélyben van, ezért elfutott. Miért tudott József megállni? Hát az egyik dolgot a 10-es versben találjuk, az egyik titkát Józsefnek. Azt mondta, hogy lehet, hogy az asszony minden nap mondogatta Józsefnek, de figyeljetek ide, de ő nem hallgatott rá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Nem hallgatott rá, nem hallgatta meg. Sőt, az eredetiben azt is olvassuk, hogy nem is akart vele együtt lenni. Nem, itt úgy írja Károly, hogy vele egyesüljön, de az eredetiben az van, hogy nem akart vele együtt lenni. Nem akart vele időt tölteni. József kerülte Potifárnét, amennyire csak lehetett. József tudta azt, hogy mi a kísértése, az egyik legnagyobb kísértés az életében, az egyik legnagyobb veszély, és azt kerülte. Nem, hogy hallgatni nem volt hajlandó, hanem még időt se volt hajlandó vele tölteni. Én úgy gondolom, hogy amikor megtérünk, legtöbb ember mikor megtér, akkor menekül a bűnöktől, annyira távol tartja magát a régi életétől, a régi dolgoktól, de aztán van egy veszély annak, hogyha egy ideje együtt jársz az Úrral. Az a veszély, hogy kezded magad kicsit többnek gondolni, mint ami valójában vagy, és elkezded bemagyarázni magadnak, hogy te már szellemileg elég érett vagy, hogy bizonyos dolgokat el tudj viselni úgy, hogy ne sérüljél meg. És nagyon sokszor ez az, ami egyenesen ajtót nyit a kísértésnek, hogy egyesüljön az akaratoddal, és megszülessen a halált hozó bűn. Nem szabad sose ezt gondolnunk magunkról. József nem gondolta ezt magáról. És nézzétek meg, hogy József teljesen jó helyzetben lett volna. Ugye távol élt, nem tudta senki, hogy ki ő, honnan van. Itt ajánlkozott a lehetőség, nem ő kereste, a lehetőség kereste meg. Egyébként nem tudom, észrevetted a téged legjobban támadó kísértésekkel kapcsolatban azt, hogy nem nagyon kell keresni, megkeres az ő téged elég jól. És József nemet mondott, mert azt mondta, hogy nem is akarok időt tölteni vele, nem is akarok odafigyelni rá. Tudta azt, hogy mi a gyengéje, és került el. Távol volt tőle, a szakadéktól nagyon-nagyon messze állt. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de vannak olyan napjaim, olyan heteim, amikor eszméletlen erővel kapok kísértéseket. Olyan dolgok jutnak az eszembe, a szívembe, amit magam csak, te jó ég, én ennyire rohadt vagyok belülről. Honnan ez a temérdek gonoszság? És nagyon sokszor úgy érzem magam, mint Józsué főpap Zakariás 3-ba, hogy ott van az Urat szolgálja, azt írja az ige, és mellette meg ott áll a sátán, és újjal mutogat rá. A piszkos rongy van rajta, oda nézzetek, milyen szemétláda. És hányszor van az, hogy jön a sátán, és még nagyon sokszor akkor, amikor te az Urat szolgálnád, az Urat dicsőítenéd, ő érte, az ő királyságát építenéd, akár a családodban, munkahelyeden, bárhol, vagy akár a gyülekezetben, jön az ellenség, és támad, és olyan erővel bír támadni, és felhívom mondjuk Janit, beszélgetek vele, és kiderül, hogy őt is. Vagy felhívom Phil-t, Vajtán, őt is. És valamikor ilyen hullámokba jön ez a dolog, és szinte el akar sodorni mindenkit. És tudod, azokat el is sodorja, akik a szakadék szélén állnak, mert azok a szakadékba esnek bele. Akik a szakadéktól egy kicsit bentebb vannak, azokat is megüti erősen, de nem zuhannak le a szakadékba. Nem mindegy, hogy milyen távolságra vagy. És tudod, amikor téged egy nagy kísértés ér, vagy érzed, hogy nagyon nagy erővel kapod a kemény szeleket, akkor ha kicsit túl tudsz magadon lépni, és arra gondolsz, hogy te egy test része vagy, akkor lehet, hogy eszedbe jut, hogy talán ugyanezt kapják a többiek is, pont most, ugyanilyen erővel. És lehet értük imádkozni, de még jobb az, ha összejöttök együtt imádkozni. Ott vagytok, és akkor lehet erősíteni egymást ezekben a dolgokban. József távol volt a szakadék szélétől, azt hiszem ez az egyik nagyon fontos dolog, amit mi megtanulhatunk, hogy nem volt hajlandó időt tölteni ezekkel a dolgokkal, amit tudta, hogy neki nehéz. A 8-as versben is tanulunk egy jó dolgot Józseftől, azt mondja, hogy ő azonban vonakodott. Vonakodott. Azt mondta, hogy nem. Azt mondta egyszerűen, amikor jött a kísértés, hogy nem. Ilyen egyszerűen nem. A mai világban nagyon nehéz nemet mondani, általában a legtöbb ember nem ismer nemet mondani, inkább ígérget mindenfélét, de meg kell tanulni nemet mondani a rossznak, a kísértésnek, és nagyon gyakran a nemet meg kell tanulnod mondani saját magadnak, és ez a legnehezebb. Erre úgy gondolom, hogy egy nagyon jó gyakorlat az, ha az ember böjtöl, mert enni szeretne, és akkor egyszerűen csak azt mondom a testemnek, hogy nem, nem kapsz enni. Szeretnél enni? Nem kapsz enni. Ezt szeret? Nem, nem csinálhatod azt. És lehet is gyakorolni ezt a nem mondást. Nagyon sokszor, mikor reggel mosakodok, vagy borotválkozok, belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy nem. Nem. Nem fogom engedni azt, hogy a te szemétséged legyen Úr. Itt ma Jézus akar Úr lenni, és őt akarom, hogy uraljon, nem te. És szembenézek magammal, és gyakorolom, hogy nem. Nem. És amikor napközben jön a kísértés, akkor már tudom úgy várni, hogy már vártalak, tudtam, hogy fogsz jönni, Jakab mondja, és azt mondja, hogy mikor jössz, nem. És nem is kell nagyon gondolkozni, mert már tudod, hogy nemet mondasz magadnak, mert tudod, hogy mi a célod a nappal, tudod azt, hogy szeretnéd, hogy Jézus legyen az Úr az életedben. Nem véletlenül mondja a Jakab 4:7, ugye, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és az elfut tőletek. Nem csak ellene kell állni az ördögnek, hanem engedni kell Istennek. Ahogy engedelmes vagy Istennek, ahogy őt követed, akkor lesz meg az a hatalmat, hogy ellene tudj állni az ördögnek, és akkor el fog menni. Azt fogja látni, hogy jó, itt nincs mit tennem, nincs keresni valóm, tovább állok. A harmadik dolog, amit megtanulhatunk Józseftől, hogy mit tegyünk, ha jön a kísértés, az a 8-as, 9-es versben van. De azt mondja, hogy vonakodott, és mondta az ő ura feleségének, íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja sincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bíztam. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házamba, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? Mekkora dolog ez itt, amit József mond. Amikor jön a kísértés, akkor szembe tud nézni a kísértéssel, és el tudja mondani a kísértésnek azt, hogy te, hogy is tehetném ezt meg? Hát olyan hosszú távú következményei lennének ennek, hogy csak na. És ez nekem azt mondja, hogy József tisztában volt azzal, hogy a bűnének milyen lehetséges következményei lennének. Nem ott kezdett el a kísértés idején gondolkodni, hogy várjunk csak, hogy is volt a tekercsbe, mit is mondott az apám. Nem ott kezdett el gondolkozni, hanem már tudta, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha belemenne ebbe a játékba, ebbe a halálos játékba, amiben a kísértés édesgeti. És tudta azt, hogy tönkretenné vele Potifárt, tudta azt, hogy Isten ellen való vétek lenne, és úgy gondolom, hogy nagyon sokszor jót tesz az, hogyha valaki ír egy listát, hogy az a bűn, amire a kísértés édesgeti, milyen következményekkel járna. Megdöbbentő az, amikor beszélgetek mondjuk egy férfival, és a válláson gondolkozik, és nekem az egyik legmerészebb ilyen beszélgetésem az volt, hogy közölte a férfi, hogy ez csak az ő és a felesége dolga. És mondom, ezt komolyan is gondolod, ugye? És mi a helyzet a gyerekekkel? Őket ez nem érinti. De hát nem, ők már felnőttek, ez csak az én és a feleségem dolga. És az unokáid, és az édesanyád, és mi lesz a házzal, és mi lesz a munkahelyed, és mi lesz ezzel. Bele se gondolt a következményekbe. 2 év múlva válás után jött sírva vissza, hogy jó, hát ő ezt nem is tudta, hogy így lesz. De bele se gondolt abba, hogy milyen következményei vannak annak, amit tesz. És most nem csak a válásról van szó, bármi legyen az. Lássad, legyél tisztában azzal, hogy ha azt a bűnt megteszed, amire hív a kísértés, mi az, ami következménye lesz. Azt hiszem, az édesapáknak ezt nem nehéz elmondanom, mert látják azt, hogy bármit tesz vagy nem tesz, az a gyerekekben másolódni fog, és azzal már unokákra kihatással van, mert amit a gyerek tanul, az fogja majd ő is tanítani az ő gyerekeinek. Eszméletlen kihatással vagyunk minden egyes cselekedetünkkel, vagy lustaságunkkal, és így a bűneinkkel is. Én azt javaslom, hogyha belül olyan jellegű kísértéssel küzdesz, mint József, hogy szexuális kísértés, írj egy listát magadnak otthon. Komolyan írd le, hogy mi történne akkor, ha te komolyan belemennél egy ilyen kapcsolatba, kire milyen hatással lenne az ki, mi módon sérülnél te, a családod, a gyülekezeted. Írd le ezeket a következményeket. Ez a lap figyelmeztetni fog téged arra, hogyha megteszed, mi lesz. Mert amikor ott vagy benne a kísértésben, ezek a dolgok nem jutnak eszedbe, akkor csak a bűnnek a pillanatnyi öröme az, ami eszedbe jut, mert el van csitítva a szíved. El van csitítva a szíved, nem látod Isten, nem látsz tisztán, nem látod a jogos következményeket. József látta, és amikor a kísértés jött, ezt azonnal elő is tudta hozni. Fel volt rá készülve. Nem akkor keresgette a Bibliáját kísértés idején, hogy hol is van az az igevers, ami segít nekem ebben. Nem rohant akkor a pásztorhoz, hogy figyelj, mit is kell csinálni. Nem, ott volt a szívébe elrejtve, tudta. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy meg tudjunk állni a kísértés idején. A következő dolog az az, amit a 9-es versben olvastunk, hogy nagy gonoszságnak tekintette. József a bűnt nagy gonoszságnak tekintette, mégpedig Isten személye ellen való véteknek. Ez is egy nagyon fontos dolog, mert úgy gondolom, nagyon sokszor a bűnöket kezdjük egyre kisebbé tenni az életünkbe, és amit az előbb is mondtam, hogy ahogy Istennel együtt jár az ember, ott van az a hajlam a fejében, hogy hát már szellemileg érett vagyok, már ezt jobban tudom kezelni, nem tud jobban kezelni. A bűn az ugyanolyan halált hoz, mikor kevésbé ismered az Urat, mint mikor nagyon ismered az Urat. És nem véletlen írja a Jakab egyben azt, hogy ne tévelyegjetek, atyám fiai, mindig halált hoz. A bűn az mindig halált hoz. Ezt tudja Jakab, hogy ez egy becsapás az ellenség részéről. Át akar verni minket azzal, hogy elaltatja a lelkünket, a figyelmünket, hogy ne figyeljünk oda annyira. Ez nem olyan nagy gond. Hogyha kis viperákat találsz, akik épp kibújnak a tojásból, olyan kis aranyosak, kis cukik, de hogyha megharapnak, ugyanolyan halálos a mérgük, mint a nagyoknak. Megöl. És nagyon fontos ezért, hogy lásd, hogy ami bűn, az egy nagy gonoszság. Az egy szörnyű dolog, az Isten ellen való lázadás, Isten ellen való vétek. Tudod, olyan sokaktól hallom azt, és még néha én magam is beveszem a dumát, hogy hát tudod, senki se tökéletes, meg emberek vagyunk. Ugye milyen jó duma? Hát ez így az ellenség részére nagyon jól eladja a dolgokat. De hát ettől függetlenül halált hoz és öl. Nem kell a bűnt szépítgetni, feldíszíteni, kicsinek nézni. Látni kell, hogy mit tesz. És az eredményében látszik meg, hogy mit tesz. Halált hoz. A hatodik dolog, amit itt látunk, az az, hogy Isten ellen vétkeznék. József szívében volt valami sokkal erősebb, ami legyőzte a kísértésnek az erejét. Van egy közmondás, nem magyar közmondás, de ez a közmondás így szól, hogy egy szenvedélyt csak egy annál erősebb szenvedéllyel lehet legyőzni. És ez egy olyan igaz közmondás, lehetne akár a Bibliában is, hogy a bűn iránti szenvedélyt, a bűn iránti vágyódást, a kísértésnek az erejét csak egy valami győzheti le, egy még erősebb szenvedély. Egy még erősebb szenvedélyes szeretet Isten iránt, az Úr iránt való szerelem, ezt tudja legyőzni. Egy ilyen hatalmas erő kell ahhoz, hogy a kísértés le tudjuk győzni. Aztán azt is látjuk Józseftől, hogy amikor már nem működött semmi, 12-es versben, akkor elfutott. Tudod, ez egy nagyon férfias dolog elfutni a bűn elől. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az a férfias, hogy ott maradni és harcolni. De figyeljétek meg, hogy József nem kezdett el Potifárné fele szolgálni. Hát, tudod, ez nem annyira jó, ismered-e Istent, hallottál-e róla, tudod-e, hogy ez bűn, és hogy az Úrnak nagy terve van az életedre. Nem maradt ott evangelizálni, mert tudta, hogy gáz helyzetben van. És azt gondolta, hogy jó, majd ha az Úr utol akarja érni Potifárnét, vagy valahogy csak meg tudja csinálni, rajtam kívül is, nélkülem is. Ő tudta, hogy veszélyhelyzetben van, és elfutott. És tudod, ez is egy nagyon férfias dolog, hogy felismered azt, amikor a te szellemed veszélyben van, és elmész onnan. És ott hagyod az egészet, és azt mondod, hogy jó, majd az Úr fog valamit csinálni, de én innen megyek. És nagyon sokszor ennyi az egész, hogy az ember ott hagyja, és elmegy, és elfut. József ezt megtette, és úgy gondolom, hogy ezt is megtanulhatjuk tőle. De ugyanez volt a tanácsa Pálnak is Timóteus irányában, ugye a 2 Timóteus 2.22, ezt könnyen meg lehet jegyezni, ugye, csupa kettes. Menekülj, ennyi. Ha ennyit megjegyzel, az már jó. Menekülj, rohanj az ifjúkori kívánságoktól, rohanj, menjél. Pontosan azért, mert halálhoz minden olyan kísértés, amivel nem tudsz megállni, amivel nem tudsz megmaradni. Úgy gondolom, hogy ezeknél talán még fontosabb az, amiket itt József életében tanulunk, hogy hogyan tudunk megállni. Ezek azok, amit tenni kell, amit tennünk lehet, ez a mitje a kísértéseknek, hogy mit lehet tenni. De a hogyanja még jobban érdekesebb, még nagyobb fontossággal bír számunkra. Hogyha a Zakariáshoz odalapoztok, akkor ott látjuk meg ennek a hogyanját. A Zakariás 4-ben. A Zakariás 4:6-ban ugye ott van a Zakariásnak az Úr beszéde, mégpedig Zorobábelhez, és azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregek ura. Itt Zorobábel elég nagy gázban volt, éppen azt a feladatot kapta Istentől, hogy építse újra Jeruzsálemet. Ez ugye önmagában se nehéz, vagy önmagában se túl könnyű dolog. A nehézségét az adta, hogy mindössze körülbelül 50 ezer zsidó tért vissza a babiloniai fogságból, mert a többiek addigra már nagyon jól érezték magukat, lett életük, gazdagságuk, házuk, hiteleket kaphattak, ezt régészeti leletek bizonyítják, nagyon jól éltek. És voltak 50 ezeren odaszántak, akik visszatértek. Na azt gondolnánk, hogy ezzel az 50 ezerrel lehet mit kezdeni, ugye? Na hát ezzel aztán újra lehet építeni Izraelt. De hát az történt ugye, hogy Júdában, illetve Jeruzsálemben nagyon kevesen maradtak, úgy Júda több városaiba szétosztottak, és el is kezdődött az építkezés, de két év után az emberek bedobták a török között, és azt mondták, ez nehéz, nincs pénz, nem tudjuk csinálni, az ellenség folyamatosan támad, és jött a szellemi duma, hogy még nincs itt az ideje. Még most nincs itt az ideje, még az Úr most nem akarja, ahhoz képest, hogy azért küldte vissza őket, hogy ezt csinálják. De úgy nézett ki, hogy arra meg ott volt az idő, hogy mindenki a saját kis életét építgette, a saját kis házát építgette. És arra nagyon ott volt az idő, és remekül haladtak, de 14 évig nem történt semmi, a templom építése csak állt, és nem történt semmi. És itt volt ez a 50 ezer ember, aki mondjuk azt, hogy a legodaszántabb egész Izraelből, mert legalább visszajöttek, de ők is a saját életüket építgetik. És kapja az Zorobábel ezt a feladatot, hogy na, velük építsd újra Jeruzsálemet, építsd újra a templomot. Hát ez egy elég megdöbbentő nagy kihívás lehetett neki, hogy hát hogy? Hát mindenki a saját házát építi, még ezek, akiket legjobban érdekel is, azok itt csak a saját dolguk érdekli. És akkor jött a bátorítás az Úr részéről, nyugi, nem neked kell jó tervekkel előállni, nem neked kell erőszakoskodni, az én lelkem által fog felépülni ez a templom. És úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, amit be meg kell kapaszkodnunk, hogy Isten adja az erőt, az ő szent lelkét, hogy a kísértésekben meg tudjunk állni. Nekünk is meg kell tenni sok mindent. Zorobábelnek is a kezébe kellett venni a köveket, Zorobábelnek is kezébe kellett venni a mérőont, és oda kellett állni és pakolni a köveket, kellett tennie valamit. Mik ezek a valamik? Amiket itt József életében láttunk. Tarts távol magad a kísértéstől, a szakadéktól. Maradj erős az Istenben való szeretetedben. Lásd a bűneid következményeit. Ismerd a gyengeségedet. Tudjál nemet mondani. Rohanj el, hogyha szükség van. Ezek a nemek, amiket tennünk kell. De hogy fog ebből valami kisülni? Csak is úgy, hogyha Isten szelleme munkálja ezt benned. Hogyha Isten szelleme közben a szívedben munkálkodik. Ahogy Jani is mondta, hogy hiába hozol jó terveket, hogy ezeket fogom csinálni, és van egy jó listád, hogyha a szíved közben nem változik. De a szívedet egyedül Isten tudja megváltoztatni, és ez Dávid tudta jól, miután egy évet élt azzal a teherrel a szívébe, hogy Betsabéval vétkezett, és senki nem tudta, de Isten tudta. És ugye erről ír a 32-es Zsoltárban, hogy amíg elhallgattam a bűneimet, addig rám nehezedett a kezed, és a csontjaim csak sajogtak, és jaj, veszékeltem egész éjjelig. Ilyen nagy teher volt rajta, amíg elhallgatta a bűnét, de milyen boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, mert bevallottam a vétkemet neked. Ez egy évvel azután, hogy Betsabéval vétkezett, egy évig ilyen nyomorúságban élt Dávid. És amikor végre bevallotta a bűnét, akkor ott van az 51-es Zsoltár, ahol kéri Dávid azt, hogy Uram, teremts bennem tiszta szívet. Dávid tudta azt, hogy a szívét senki más, egyedül Isten tudja megváltoztatni, egyedül ő tudja megtisztítani. De tudta azt, hogy mit tegyen le mellé, és hogy Isten mire hívja őt. Itt Zorobábelnek dolgoznia kellett. Kellett építeni a templomot, de az Úr biztatta, hogy én ezt a lelkemmel fogom végezni, és azt is mondta, hogy ne vesd meg a kicsiny kezdetet, ne tekintsél úgy a kicsiny kezdetre, mint hogyha az semmi lenne. Én úgy gondolom, hogy ebbe ott van az a bátorítás nekünk, hogy lehet, hogy már évek óta küzdesz egy területen, de Isten végez munkát az életedben. De lehet, hogy csak így lefitymálóan nézed a dolgot, hogy jó, még csak ennyi változás van, hát már mióta, hogy szeretném, hogy változás legyen. De tudod, az nagy változás, hogyha nem üvöltesz rá a gyerekedre, vagy esetleg a feleségedre, vagy a gyülekezetbe valakire, mondjuk egyszer nem üvöltesz rá, az már haladás, ugye, mert korábban mindig tetted. Az már javulás. De azt mondja az Úr, hogy nevesd meg ezt a kicsiny kezdetet. Isten elkezdte ezt a munkát. Vagy amikor egyszer meg tudsz állni a kísértésbe, és azt tudod mondani, hogy hú, elment tőlem. Én emlékszem, amikor legelőször ez megtörtént velem, nem akartam elhinni, mindenkit felhívtam rögtön, hogy te tudtad, hogy van ilyen, és akkor persze, hát tudod, az Úr mindenható. Ja, mondom, tényleg. De ugye, míg az ember meg nem tapasztalja, addig ugye elég nehéz. És lehet, hogy utána következőnek megint elbuksz benne, de nevesd meg azt a kezdetet, amit Isten már elkezdett. Mert ő be fogja fejezni ezt a munkát, és akarja csinálni ezt a munkát benned. Tőled várja, hogy kezedbe legyen a kő, kalapács, ami kell éppen. Elvárja, hogy tedd, amit tenned kell. De ő ezt a lelke által végzi ezt a munkát. És itt Zorobábelnek adott még egy képet Isten. És úgy gondolom, hogy ez az a kép, amiben gyakran bele kell kapaszkodnunk. Zorobábelnek odaadta azt a képet Isten a következő versekben itt, hogy ő fogja feltenni a zárókövet. Zorobábel be fogja fejezni ezt a munkát. Ez egy óriási kép. Te el tudod képzelni, hogy milyen elbátortalanodott volt Zorobábel. Nem volt senki, akivel dolgozzon, nem volt pénz, nem volt munkás, nem volt anyag. Még a legodaszántabbak is a saját életüket építgetik. De Isten ad egy képet neki, hogy nézd csak, felépíted a templomot, és a zárókövet ráteszed. Isten adott neki egy képet, hogy ez lesz majd, és ez meg lesz, mert én mondom. És hányszor leülhetett Zorobábel egy piszok nehéz nap után, és gondolhatta volna azt, hogy hagyom én ezt az egészet, szórakozzon mindenki, ahogy akar, mindenki építi a saját házát, megyek én is házat építeni viszlát. Mondhatta volna nyugodtan, de nem ezt mondta, mert azt mondta, hogy de tudom, Uram, hogy ezt be fogod fejezni. Te adtad ezt a képet, hogy rá fogom tenni a zárókövet a tetejére a templomnak. És tudod, ez a kép olyan sokszor előre vitte Zorobábelt, és ez az, ami minket is előre vihet. Isten bennünket megdicsőülten lát. Azt látja bennünk, amit akar belőlünk formálni. Tudom, mikor rám néztek, még ezt nem látjátok, én magam se látom, de Isten azt akarja, hogy lássuk azt, amit ő lát. Lássad magadat úgy, hogy már nem küzdesz, ez a test meg ez a szellem harca így a mindennapokban, hogy ez nem lesz mindig így. Sokszor olyan örökké valóságnak tűnik, hogy na jó, kész keresztény lettél, ez az életed innentől kezdve, hogy test és lélek harca, sok szerencsét remélem élvezni fogod, nagyszerű életed lesz. De ugye nem erről van szó, hanem az Úr ennél, ez egy rész. Isten most formál át minket. De nem kell azt gondolni, hogy bűn nélküliek leszünk, míg a mennybe el nem jutunk. Hát az Úr megmondta, hogy akkor leszünk bűn nélküliek, mikor ott leszünk, akkor megdicsőültek leszünk, megdicsőült testünk lesz. Az nem tudom, hogy milyen, de biztos nagyon jó. Mert egy dolog miatt biztos jó. Nem feltétlen azért, mert kicsit izmosabb leszek, hanem azért, mert nem lesz bűn, nem leszek kísérthető. Ez egy fantasztikus dolog, és Isten elmondja a római levélben, hogy akit megigazított, azt meg is dicsőítette. És ott van a kép, hogy a záró követ rád fogja tenni. Be fogja fejezni a munkát. Ilyen módon tekintve a kísértéseket, láthatod azt, hogy a kísértések Isten kezébe egyszerűen formáló erők. A sátán oda akar jönni, és fog egy marék sarat, és rád akarja dobni, hogy elrondítsa azt a gyönyörű alkotást, amit Isten alkotott benned. És akkor az Úr fogja ezt a sárdarabot, és azt mondja, hogy na, nem is rossz, itt igazítunk rajta egy kicsit, meg ott is, és valami gyönyörűvé teszi az életedbe. És az ellenség megpróbál lerombolni, meg szétzúzni, meg elrondítani, de Isten meg azokat mind arra használja, hogy téged szebbé és szebbé tegyem. Nekem nagyon sokat jelentett az, amikor egy tengerész barátom mesélt a vitorlázásáról. Rendszeresen jár Horvátországba vitorlázni, nem a pesti gyüliből, bár tudjuk, hogy vannak, akik megteszik. De van egy ilyen tengerész barátom, és azt mondja, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy tud, hogy melyik kikötőbe tartasz. És kérdeztem, hogy ez miért fontos? Hát ott vagy a tengeren, ide mész, oda mész, nézed a szigeteket, most ez miért olyan fontos? És mondta, hogy hát azért, mert hogyha nem tudod, hogy melyik kikötőbe tartasz, akkor minden szélirány kedvezőtlen. És akkor belegondoltam, hogy hát tényleg milyen igaza van, akkor semmi se jó. De ha tudod, hogy melyik kikötőbe tartasz, akkor a legellenségesebb szelet is, ami totál ellenet fúj, azt is be tudod úgy fogni a vitorlátba, hogy előrefele vigyen. És Isten ugyanezt látja. Én tudom azt, hogy melyik kikötőbe tartok, remélem, hogy ti is tudjátok. Én a mennybe tartok. És tudom azt, hogy akár milyen erős ellenszél van, az Úr azt arra akarja használni, hogy engem előrébb vigyen, és vigyen közelebb a céljához. De nekem be kell tudni fogni ezt a szelet. Tudnom kell, hogy mit kezdjek vele. Tudnom kell, hogy mit csináljak annak érdekében, hogy előrefele menjen a hajóm, ne pedig felforduljon, meg darabokra hulljon, hogy ne szenvedjek hajótörést. És úgy gondolom, hogy Isten igenis engedi a kísértéseket az életünkbe. Jakab levele erről szól. Hát ha nem lenne kísértés, akkor nem lenne fejlődés, a szellemi jellemed, a szellemiséged, semmit nem fejlődne, ugyanolyan gyerek maradnál, mint mikor megtértél. Ezek a kicsiny dolgok, ezek a nehézségek, a kísértések felfoghatók úgy, mint Istennek az oktatási programja. Tudod, mennyi pénzt kell fizetni azért, hogy valakiből egy klassz gyógymasször váljon? Vagy egy olyan szakember, aki igazán tudja a szakmáját? Rengeteg pénzeket fizetünk bele. Itt Isten ezt az edzést, ezt a tréning programot ingyenesen biztosítja mindenki számára, és nagyon jó munkát végez, mert személyesen tudja, hogy ki vagy, tudja azt, hogy pontosan neked mire van szükséged. Egy edző akkor jó edző, ha ismeri azt az embert, akit tanít, akivel együtt dolgozik. Ha van egy futó, akkor ez edző nem csak azért jó, mert futtatja, és akkor méri az időt, hanem azért is jó az edző, mert kihozza belőle azt, ami abból az emberből maximálisan kihozható. Ha egy edző ezt nem teszi meg, akkor nem jó edző. Nekünk egy olyan edzőnk van, az Úr, aki teremtett minket, pontosan látja a gondolatainkat, a szívünket, a működésünket, mindent tud rólunk. És Isten ránk néz, és azt mondja, hogy én többet tudok belőled kihozni, és ezen dolgozni fogunk. És én tudom, hogy mit fogok belőled kihozni, és tudom, hogy mi az, ahova mi ketten el fogunk jutni. És Isten nem a saját erődet várja, hogy felmutasd, de várja azt, hogy elérhető legyél számára, hogy a lelke által mindezt kiformálhassa benned. És igenis küld kísértéseket, küld nehézségeket, küld olyan szelet, ami ellened van, de mindazért, hogy egy gyakorlott vitorlás legyél, hogy ezeket tud úgy befogni, hogy a menny fele tud vinni a hajódat. És Isten megígérte, hogy oda fog vinni téged. Én úgy gondolom, hogy amikor Jézus tanított bennünket imádkozni, a Lukács 11.4-ben arra tanította a tanítványokat, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr ne vigyen minket kísértésbe. De ez nem azt jelenti, hogy Uram add, hogy egy darab kísértés ne legyen az életemben. Hát Isten ilyet nem mondana, mikor tudja, hogy van kísértés az életünkben. Az az ima arról szól, hogy Uram, ne vigyél minket olyan kísértésekbe, ami minket tönkretesznek, elpusztítanak és leütnek a lábunkról. Isten igenis akarja ezeket a próbákat az életünkben azért, hogy formálódjunk. Máskülönben nem fogunk formálódni. Nincs csiszolódás, nincs eredmény. Isten ebbe az edző programjában mindenkinek személyre szabottan olyan dolgokat állított össze, ami a legjobb neked. És ha tudsz bízni abban, hogy Isten ezt neked személyre szabottan a legjobbat tervezte, és tényleg hiszed azt a Jeremiás 29-et, hogy reményteljes jövőt adok nektek. Hogyha nem a pusztulás, nem a rombolás tervezem, hogy reményteljes jövőt. Hogyha ezt tudod hinni, akkor tudod azt, hogy bármi jön az életedbe, akármilyen lökés, kísértés, az egy ellenszél, amit csak meg kell tanulni befognod a vitorlával. És csak azért, mert kísértés van, meg ellenszél fúj, az még nem jelenti azt, hogy bűnbe vagy. és sokat tehetsz azért, hogy ne boruljon föl a hajód, hogy távol tarts magad ettől. Ott van József példának. De hagyd mondjak még egy valamit, és ezzel be is fogom fejezni, és ez pedig Saul. Saulról mindig az jut eszünkbe, nem, hogy milyen szörnyű, katasztrofális ember, meg mennyire nem fordult oda Istenhez. Pedig Saul nagyon jól kezdte a dolgokat. Isten hívta el, egy nagyon jó elhívás volt, egy nagyszerű elhívás volt az életén, az Úr ott volt Saullal. És nagyon jól kezdte Saul, de nem jól végezte. Nem azért végezte rosszul, mert hogy nem lett volna bűn az életébe, hiszen Dávidnak is volt bűn az életébe. Viszont akárhányszor Isten szembesítette Sault a bűnjéből, bűneivel, nézd meg Saul egész életét, akárhányszor Isten szembesítette Sault a bűneivel, Saul mindig valami kifogást talált. Á, ez nem az én hibám, a nép hibája. Á, ez Sámuel hibája. Azonnal lerázta a dolgot. Nem volt benne meg egy dolog. Nem volt meg az az alázat, hogy amikor Isten rávilágított egy bűnre az életében, hogy azt mondja, hogy Uram, vétkeztem, bocsánat. Ez az egy dolog hiányzott belőle, de ez az egy dolog tette tönkre. Ez megvolt Dávidba. Dávidnál sem működött egyik percről a másikra. A Betsabével való eset egy évig tartott. Honnan tudom, hogy egy évig tartott? Hát azért, mert amikor Nátán próféta jött, akkor már a gyerek megszületett. Orvosként 9 hónap plusz 1-2 hónap, tehát az egy év. Egy évig görcsölt rajta Dávid. Értitek ezt? Ez azt mutatja, hogy még a legistenfélőbbek is, akár évekig képesek a szívükbe hordozni egy bűnt anélkül, hogy Istenhez térnének. Ez egyrészt engem megijeszt, másrészt meg bátorít. Megijeszt azért, hogy te jó ég, mennyire szükségem van Istenre, magam nélkül ez tényleg nem megy. Bátorít azért, hogyha Dávid életében is volt ilyen, akkor, hogyha az enyémbe találok, akkor nem én vagyok az egyetlen elvetemült. De ez nem kell, hogy válveregetést adjon nekem, hogy jól van, kihúzhatod magad, hát mindenki bűnös, hát végül is nincs semmi baj. Nem. De ez mondja nekem azt, hogy legyünk annyira férfiak, hogy elismerjük a hibánkat Isten előtt, a bűneinket, és valljuk meg neki. Mert Isten akkor fogja hozni azt a megbocsátást, azt a kegyelmet az életünkből, amit Dávid a 32-es Zsoltárban ünnepel. És tudom, hogy ezt a legnehezebb kimondani. Egyik pásztorral beszélgettem, és mondta, hogy ő mikor a feleségével durva, akkor, hogy is szokott lenni, hogy... Ja, úgy szokott lenni, hogy felhívja a feleségét utána, és akkor a felesége mondja azt, hogy hát egy kicsit rosszul sikerült a reggel. Igen, megbocsájtok neked, minden rendben van. A felesége tudja, hogy segíteni kell a férjének, mert életében nem fogja bírni kimondani, hogy ne haragudj, vétkeztem ellened, bocsánat. Meg tudsz bocsájtani? Nem, a férje, hogy megbocsájtok neked, ugye? Annyira büszkék vagyunk, annyira nem tudjuk elismerni, hogyha vétkeztünk, vagy valami rosszat tettünk, akár másokkal szemben, de Istennel szemben. Isten ellen meg miért takargatjuk egyáltalán? Ő látja és ő ismeri. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés, amit saját magadnak fel kell tenni ma, az, hogy van-e az életemben olyan bűn, amit nem tettem le Isten elé, amit nem tettem le úgy a kezében, hogy Uram, vétkeztem, és várom a segítségedet, hogy te hozz tiszta szívet nekem. És hogyha van ilyen bűn az életedben, akkor ne vidd haza, meg ne járkáljál vele még egy évig, hanem most itt tedd le Isten előtt. Vizsgáld át a szívedet, és gyere Istenhez, és mondd el nekim. Ő azt mondja, hogy ha valaki egyetért vele abban, hogy vétkezett, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja, ezt mondja az 1 János 1.9, és ő meg akar bocsájtani. És lehet ez a terem, ez a konferencia, ez a 2008. november 8, még könnyen meg is jegyezhető, egy olyan emlékkő az életedben, amire azt mondta, hogy itt hagytam a bűnömet Isten lába előtt. És ezt ne vidd tovább. Az a férfias dolog, hogyha odaállsz Isten elé, és ezt elmondod. Úgyhogy én azt szeretném kérni most, hogy imádkozzunk, vizsgáljátok meg magatokat, és Az imádság után arra kérnélek titeket, hogy ott a szomszédotokkal 2-3 ember forduljon össze, és imádkozzatok egymásért. Imádkozzatok a másikért, hogy Isten lelke töltse be újonnan az ő erejével, az ő hatalmával, hogy tudja megőrizni a kísértésben, mert ő, ami megőrzünk, ő, aki őriz bennünket, ugye az ároni áldásban is erre emlékeztet az Úr minket. És imádkozzunk egymásért. Hogyha az Úr arra indít, hogy van valami bűn, amit úgy érzed, hogy meg kell valljad a másiknak, akkor tedd meg. És imádkozzatok egymásért. Ez nem ilyen pletyka fórum, tehát nem azért mondom a szomszédomnak, hogy holnap már benne legyen a... Mi az itteni újság? Mentés másként van, így van. Tehát nem azért, hanem azért, hogy Isten előtt tudjuk egymást segíteni. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmed az végtelen. Köszönöm, Uram, hogy te tudod, hogy a mi formáltatásunk, hogy mi csak por és hamu vagyunk, és igazság szerint, Uram, te sokkal jobban ismered a mi képességeinket, mint ahogy mi gondolnánk azt. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy hozzánk. Uram, köszönöm azt, hogy te viszel bennünket a kikötőbe, viszel bennünket a menny felé. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy olyan szelek és olyan viharok érnek bennünket, amire szükségünk van, amiből tanulnunk kell, tanítani akarsz minket, és ezen túl is formálni akarod a mi szívünket, hogy bízzunk te benned. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy segítesz minket ezen az úton, és hogy ez sem a mi erőnkre hagyod, hanem a te kegyelmedre. Köszönjük a lelked erejét. Kérlek, Uram, mindazokért, akik küzdenek nehézségekkel, kísértéssel az életükben, hogy te legyél az, aki odaállsz melléjük, és a lelked által erőt adsz. Nem csak ahhoz, hogy megálljunk a kísértésben, hanem ahhoz, hogy a munkádat, amit akarsz végezni bennünk és rajtunk keresztül, meg általunk, azt el tud végezni. Jézus, szeretnénk túllátni saját magunkon, nem csak a kis saját kis önsajnálatunkba temetkezni, meg a saját kis életünkkel, meg házainkkal elfoglaltak lenni, Uram. Szeretnénk a te házaddal foglalkozni. Szeretnénk ott lakozni te nálad. Add ezt a mély szenvedélyt irántad, Uram. Ahogy a feleségem iránti szerelemből olyan sok minden csak így elhomályosult az életemből, és ott hagytam, nem is volt kérdés. Uram, ezt a mély szenvedélyt add mindannyiunk szívébe, te irántad, hogy ez a szenvedély így mindent elhomályosítson. Köszönjük, Uram, hogy hatalmas vagy, szerető Isten vagy, és köszönjük, hogy te végzed ezt a munkát, és fel fogod tenni azt a zárókövet. Várjuk ezt a napot, Jézus. Köszönjük neked. Amen.